Én csak egy kis hidegtálat rendeltem, ön pedig 12 személyre való adagot hozott. A pincér vállat vont. Uraságot, a dán hurkaféleségeket óhajtja tanulmányozni. De nem karácsonyig, ördült fel Külc. Szomszédnője nevetett. Így lesz valaki hivatásának áldozata. Szedje össze az erejét, kedves Külc úr, és lásson hozzá. A Kongesz Nyutorvon galambok sertepert éltek, kék, szürke, ezüst-zöld tollú galambok, és egytől egyig mind serényen bólogattak. Hogy vajon miért, nehéz lenne megállapítani. Talán puszta rossz szokásból. Valahányszor egy-egy autó suhant át az úton, felrebbentek, mint az égre hazatérő felhők. Az idős hentes kést és villát ragadott. Kellett nekem kiruccanás, motyogta megrendülten. Néhány sorral hátrább, a szálloda bejáratánál két úriember ült és olvasott. De meg lehet, hogy más okból tartották arcuk elé az újságot. Gutenberg korszakalkotó felfedezése óta túlságosan is megszoktuk a feltételezést, hogy mindenki, aki teli nyomtatott papírt tart az orra elé, csak ugyan olvas is. De szép is volna, ha ez így lenne. Annyi minden esetre bizonyos, hogy az említett esetben nem így volt. A két úriember a legkevésbé sem olvasott, hanem csak búvóhelynek használta az újságot. A lapok széle fölött Külc hentes és mészárost, valamint a berlini lányt figyelték. Az egyik úriember lekivált egy hős tenorra emlékeztetett, aki 40 éves kora óta éneklés helyett vörösborral foglalkozik. Mégpedig nem annyira a vörösbor termelésével, mint inkább fogyasztásával. Az orra, ha már a zenei hasonlatoknál tartunk, egész bordalt tudott volna zengeni erről. Ez az orr kék-vörös színben játszott, és fagydaganat képzetét keltette. A másik úriember kis növésű volt, és rosszul táplált. Az ő ábrázata sem látszott már éppenséggel vadonatújnak. Füle szokatlanul magasan ült a fején, akár a bagolyé. Ráadásul el is állt, és a napfény átvilágított rajta.
Nyilván előre kiagyalták a dolgot,
vélte a hőstelor. A hangja épp olyan rezes volt, mint az orra. A kis növésű hallgatott.
Azt a látszatot akarják kelteni, mintha véletlenül találkoztak volna,
folytatta a másik.
Csak hogy én nem hiszek a véletlenekben.
A fölsikeredett fülű, kisnövési úriember a fejét rázta.
Pedig ez mégis véletlen,
jelentette ki.
Hogy az öreg Steinhöfel idekült valakit a lányhoz, elképzelhető. De olyan hülyeséget, hogy egy behemótot küld, aki tirolit játszik Kopenhágában, nem csinál. Ezzel az erővel a pasas akár táblát is akaszthatna a nyakába, és ráírhatná, miben sántikál.
Nem is bánnám, ábrándozott a borszakértő.
Örökké ez a bizonytalanság.
A kisnövésű vigyorgott.
Oda is mehetsz hozzá, megkérdezheted.
A másik mordult egyet, kihűrítette poharát, és újra telítöltötte.
És mit gondolsz? A lány miért nem mondta még fel a szállodaszobáját?
Mert csak holnap utazik el.
Azért, mert a tirolit várta. Majd meglátod, hogy igazam van. Olyan biztos, mint az, hogy engem Filip Achtelnek hívnak.
Mennyei tészta! A kisnövésű kuncogott.
Olyan biztos, mint az, hogy téged Filip Achtelnek hívnak? Csak annyira? Achtel úr megdühödött. Mellőzd a célzásaidat, vetette oda.
Hangját még erősebben belepte a részrosna, és idegesen simított végig a haján.
Már egész tisztességesen kinőtt,
nyugtatta meg a kisnövésű, és vígan kacsintott.
Igazán nem is látszik rajtad, hogy csak a minap jöttél ki a szanatóriumból. Fogd be a nyamvad pofádat, szólt Achtel úr. Ez a tiroli egyébként úgy tömi a fejét, mint egy szecskavágót.
A kisnövésű felállt.
Felhívom a főnököt. Kíváncsi vagyok, mi a véleménye a szecskavágókról?
Külc, hentes és mészáros mester álhatatosan nyeldekelte a felvágottakat.
De hát ez sziszifuszi munka volt.
Végül félretolta a terítéket meg az asztalkendőt, merev pillantással méregette a még akkor is dúsabb megrakott tálat, majd vállat vont.
Feladom,
morogta, és rámosolyogott a csinos leányzóra. Íz lett? Külc pillette bólintott.
Amíg, az igaz.
Ezek a dánok egész rendesen értenek a hurkákhoz. Megjelent a főpincér, és leszette az asztalt. Külc elővet egy szivart, és nagy hozzáértéssel rágyújtott. Aztán keresztbe vetette a lábát, és megszólalt.
Az asszony látná, amint itt ülök.
Voltaképpen én nem hozta magával a kedves nejét, érdeklődött a lány. Ott kellett maradnia az üzletben.
Á, nem kicsit más a helyzet, válaszolt elmerengve az idős hentes. A feleségem egyáltalán nem is tudja, hogy én Kopenhágában vagyok.
A lány elhűlten merett rá.
A fiaim se tudják, folytatta kisé zavartan Külc. A lányaim sem, a vejeim sem, a menyeim sem, a testvéreim sem, sőt, az unokáim sem.
Lélegzetvételnyi szünetet tartott. Egyszerűen megléptem.
Rémes, ugye?
A lány tartózkodott a bírálattól.
Egyszer csak nem bírtam tovább, gyonta meg Külc úr. Szombaton este kezdődött minden. Hogyan, magam sem tudom. Rengeteg dolgunk volt az üzletben. Átmentem az udvaron, hogy a mészárszékből elhozzak egy szép stefániát. A mészárszék ablaka előtt megálltam. A második segéd éppen darált. Mi ugyanis nagyon sok darált húst adunk el. Igen. És akkor rázendített egy rigó.
A hentes mester megsimította a bozontos bajuszát.
Talán nem is a rigó volt az oka. De hirtelen felrém lett előttem az egész életem, mintha a jó Isten megnyomott volna egy gombot. Az elmúlt 30 esztendő borjúvesei, kötözös sonkái, ürücombjai, disztócsülkei mázsás súllyal nehezettek a lelkemre. Elfulladt a lélegzetem.
Tűnődve szívott egyet a szivarján.
Az én életem persze nem éppen különleges, de nekem elegem volt az egészből. Valahányszor az ember azt gondolta, na most már összekuporgattál egy pár garast, valamelyik gyerek rögtön házasodni akart, és hol az egyik fiamnak, hol a másik vejemnek kellett üzletet venni, vagy beállított valamelyik bátyám, valamelyik sógorom, és nyújtotta a markát.
Az idős hentes lehorgasztotta őszfejét.
Hát igen, és pont amikor ez eszembe jutott, rázendített az a dögrigó.
Látja, kisasszony, egy hosszú élet, és sehol semmi. Csak hurkapálcikák, jégszekrények, vágótőkék, bérrendelések, meg pácteknők.
Hiszen ezt még egy sertés sem bírja ki. Hentes mesterről nem is beszélve.
Az öreg ember fáradtan felemelte kezét, aztán ismét leejtette. Becsületes képe gyászba barult. És azután? Kérdezte a lány.
Azután még előre vittem a stefániát. Zárás után pedig megcsináltuk a kasszát. Ahogy ezt szombaton este szoktuk. De én mindent úgy csináltam, mint egy automata. Később ellátogattunk Hedvighez és Georghoz. Ottó meg a felesége is odajöttek. A forgalomról beszélgettünk, a nagykereskedelmi árakról, meg a gyerekekről. Hogy Fritz szamárköhögés kapott az iskolában, és a kis Kurt azt mondta, nagykorában ő lesz a főmester a hentesek között.
Oszkár Külc előhúzta zsebkendőjét, és megtörölte homlokát, amelyet úgy barázdáltak a ráncok, mint meg annyi üres kottavonal.
Én szeretem a családomat, sóhajtotta. És szeretem a mesterségemet is. De egyszerre csak a könyökömön nőtt ki az egész. A hurkatöltőgép, amivé lettem, hirtelen megállt. Rövid szállat. Kész. Hát örökké csak dolgozni kell, és örökké csak másokra gondolni. Hát csak azért olyan szép a világ, hogy az ember hátra se forduljon, és a mészárszékből egyenesen a temetőbe ügessen.